Szeretett testvéreim, az itt ülők, önök között a legtöbben tudják, de talán nem felesleges elmondani ismét. A tavalyi évben az efézusi levél alapján egy új szövetségi ige szakaszról szólt, majdnem minden ige hirdetés, ami a vasárnapi istentiszteleteket illeti. Az ezzel párhuzamosan folyó bibliaórákon pedig egy ószövetségi könyv a Bírák könyve alapján tanulmányoztuk Isten igéjét és kerestük az ő üzenetét. Ebben a csúnya szóval érve szezonban, a 2006-2007-esben ezt megcseréljük. A bibliaórán Máté evangéliumából Jézus szavait, tanítását, beszédeit tanulmányozzuk majd. Itt az Isten tiszteleten, hogyha az Isten is úgy akarja és élünk, akkor Illés történetének részleteit veszük sorra, elsősorban a Királyok első könyve alapján. Kedves testvérek, ez a mai ige hirdetés azonban még nem Illésről közvetlenül szól. Egy olyan a maga nemében meglehetősen ritka és egyedülálló proféta történet áll ma majd előttünk, amely azonban a maga egyedülállóságában is, vagy éppen ezért, csodálatos bevezetést ad az Illés típusú profétasághoz. És már most a fejünkben, a szívünkben feljegyezhetjük a legfontosabb kérdéseket, hogy mik ennek a típusú profétaságnak a kulcskérdései, a fordulópontjai. Van több fajta, több típusú profétaság. Számunkra talán ismertebbek azok az ószövetségi proféták, akik írtak. Őket nagyon egyszerű azonosítani, üssük fel a Bibliánkat, nézzük meg az ószövetségi szentírás tartalomjegyzékét, és hogyha ezt olvassuk, hogy Ézsaiás proféta könyve, Jeremiás proféta könyve, Ezékiel proféta könyve, Dániel proféta könyve, és még lehetne sorolni néhányukat, ők az író proféták. De az izraeli profétaság nem igazán így kezdődött. Illés még, ha egyáltalán valamit is, biztos, hogy nem sokat írt. És abból nem maradt semmi. Ha egyáltalán leírt valamit. Az Illés típusú profétaság, és ilyen profétakat látunk majd a felolvasásra kerülő igében is, először is szólnak és cselekesznek. Ez alatt azt kell érteni, hogy az Istentől kapott üzenetet nagyon gyakran csodák támasztják alá. Mint egy csodákban jelenik meg az isteni aláírás. Amit ez az ember hirdet, az valóban Istentől van. Isten áll e mögött az üzenet mögött. Majd látjuk Illésnél, és látjuk már ma is. Ez a típusú profétaság különösképpen is, de az író profétáknál is látjuk ezt. Egyfajta polemikus, ez hitvédőt, egyfajta harcos beállítottságot jelent. Egyfajta harcos profétaság ez. Hogyha végig gondoljuk, hogy miért, akkor látni fogjuk, másként nem is lehet ez. Az efézusi levélről szóltak itt az ige hirdetések, és hangzott erről a szószékről ige hirdetés a következő vers alapján, efézusi levél 6. fejezet 9. vers. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok a ti szolgáitokkal, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nektek is, és nekik is uruk, és aki nem személyválogató. Kedves testvérek, ezek a proféták, mint egy Illés, majd a követője Elízeus, mint az a két névtelen proféta, akiről a mai ige szakasz szól majd. Olyan emberekhez küldettek, urakhoz, egészen pontosan uralkodókhoz, akik ezt felejtették el. Akik úgy éltek és úgy cselekedtek, mintha nem lenne fölöttük más hatalom. Mintha az ő szavuk lenne a végső szó. Ezeknek a profétáknak az esetében királyokról, királynőkről, hercegekről van szó. Mintha egy ország életében ők döntenének és kész. Ők nem tartoznak elszámolni senkinek, fölöttük nincsen hatalom. És újra meg újra megjelenik a proféta, akit Isten azért küld, hogy emlékeztesse őket. Tudjátok, én ott vagyok fölöttetek. És nekem nem feltétlenül tetszik az, amit ti csináltok. Amikor ezek a proféták fellépnek, elkerülhetetlenné válik egy hatalmi harc. a saját emberi mindenhatóságába vetett hittel a hatalmához. Körönszakadti ragaszkodó uralkodók időnként halálra keresik, bebörtönzik, megpróbálják mindenféle módon elhallgattatni a prófétát, aki azt hirdeti, nem mindenhatók ők, nem ők a legvégső urak, hanem Isten. Hatalmi harc lép fel, ahogy ezek a próféták fellépnek. Nem tehetnek mást, harcolniuk kell. Ez a fajta prófétaság nem lehet más, csak harcos prófétaság. A mai igénk a Királyok könyve, Királyok első könyve 13. fejezetéből szól. Egy olyan igeszakasz ez, amit még mindig nem tudok felolvasni annélkül, hogy néhány bevezető szót nem mondanék hozzá, mert egyébként nem értjük, hogy miről van szó. Ezért még egy kis türelmet kérek, igyekszem ezt a történelem leckét olyan érdekessé tenni, ahogy csak lehet. Krisztus előtt 931-ben járunk, majdnem 3000 évvel ezelőtt. Salamon király halott. Fényes, erőteljes uralkodó volt, bölcsességéről híres, de utódai nem képesek megtartani az egész országot egy kézben. A helyzet igazából az, hogy fia, Roboám, így hívják ezt az uralkodót, Izrael 12 törzséből egyetlen egy fölött úr, Júda törzse fölött. Meg van ott egy kis 12., de az olyan nagyon icipici, hogy az gyakorlatilag nem számít. Jeroboám, ő az ellenfél, ő hatalmat szerez 10 törzs fölött. És így Izrael korábbi egységes országa ketté szakad. A Biblia innen kezdve északi ország részről és déli ország részről beszél. A déli ország részt hívják Júdának, az északi ország rész viszi tovább az egész ország korábbi nevét, Izrael. Jeroboám király azonban egy komoly problémával kell, hogy szembenézni. Ebben az egyszál törzsben Júdában ott maradt Jeruzsálem. És a zsidó kultusz és vallásgyakorlat ezen a ponton bár elért odáig, hogy a legnagyobb ünnepek csak egy helyen ülhetőek meg egy zsidó, egy hitű zsidó számára, csak Jeruzsálemben. És rögtön átlátja a helyzetet, hogy a saját népe minden egyes vallási ünnepen lezarándokol Jeruzsálembe, elhagyja az ő országát, akkor előbb-utóbb visszafordul a szívük Roboám felé, előbb-utóbb elveszíti a befolyását, ő nem hagyhatja ezt, hogy a nép csak azért, hogy vallását gyakoroljon, állandóan Jeruzsálemben tébláboljon. Ki is találja a megoldást? Rögtön két nagy szentélyt épített, régi rossz példát követve két aranyborjút csináltat, az a típusú aranyborjú, amit még a pusztában látunk Áronnál, rögtön kettőt csináltat belőle. Egyiket elhelyezi Dánban, a másikat Bételben, két nagyvárosa az ő országának. És Bételben felépít e köré az aranyborjú köré egy, nevezzük így, ellentemplomot. Az ő szavai teljesen egyértelművé teszik a szándékát, a Biblia így jegyzi le azokat a szavakat, amivel bevezette ezt a vallási reformot. Eleget jártatok már Jeruzsálembe. Sőt, hogy a nép tényleg ne szólhasson egy szót se, az országa területén lévő pogány, nem az élő Istent imádó kultuszok mindenféle szent helyét is hivatalosan elismeri, kis kápolnákat, templomokat, oltárokat, áldozóhalmokat épített ezekre, és azt mondja, hogy íme, itt imádjátok az Istent, ne odalent Jeruzsálemben. Felejtsétek el Jeruzsálemet. Ti ide tartoztok, itt éljétek a vallásatokat. Kész. Jeroboámnak rengeteg köze van a valláshoz, de az élő Istenhez az én világon semmi. Nem is számol azzal, hogy a vallásban azért ott van egy Isten, akinek talán csak lenne valami beleszólása ebbe az egészbe. Eszébe sem jut. De az Isten eszébe juttatja. Júdából, a déli ország részből elhív egy fiatal prófétát, a Biblia nem írja a nevét, csak ezt írja, hogy próféta volt és fiatal. Ennyit lehet tudni róla. Azzal az üzenettel, hogy menjen el, és igenis a bételi, úgymond ellentemplom beiktatásának, nyitó ünnepségének a kellős közepén hirdesse Isten üzenetét, Miszerint egy, Isten nem fogad el semmiféle áldozatot, amit azon az oltáron mutatnak be. Nem fogad el semmiféle Isten tiszteletet, amit ott mutatnak be. Az Isten rábíz egy jelet erre az emberre. Azt mondja, hirdesd! Hirdesd, hogy ezt az oltárt majd le fogják rombolni név szerint. Megprofétálja azt a királyt, aki majd majdnem 300 évvel később valóban le is rombolja azt az oltárt teljesen, és megszentségteleníti az ide vonatkozó szertartásokkal. De a jel, ami rábízatik, az az, elmondja, ez az oltár, képzeljünk el egy kőből faragott több tonnás oltárt, kis peremmel a négy sarka egy kicsit kiemelve, már mutatta rajta be áldozatot, már hamu van rajta. Azt mondja, hogy ez az oltár itt és most ketté fog hasadni, és a hamu el fog folyni a hasadékban. És amint kimondja a szavait, emberi kéz mindenféle érintése nélkül ez a hatalmas kőtömb egy recsenéssel ketté szakad, és úgy, ahogy megprofétálta, a hamu mind beömlik és kiömlik a hasadékon keresztül. Hogy egy jel talán még nem meggyőző sokaknak, rögtön jön kettő másik. A király erre, a Biblia leírja részletesen, kinyújtja a karját a proféta felé, fogjátok el, tartóztassátok le azt az embert azonnal, és ott, abban a testhelyzetben megbénul a karja, és az összegyűlt gyülekezet szeme láttára elsorvad. Nem tudja behúzni. Elkezd könyörögni a prófétának. Imádkoz értem, hogy az Isten ezt csinálja vissza. A próféta imádkozik, ahogy befejezi az imádságát, az élet láthatóan visszatér a kezébe, az elsorvadt izmok újra életre kelnek, és ismét mozog a karja. A király innen már nem erőszakkal, Jeroboam már nem erőszakkal próbálkozik, hanem vesztegetéssel. Egy nagy lakomát ajánl föl ennek a prófétának, és egy kis pénzt is úgy mellé. Gyere, üljük, beszéljük meg ezt a dolgot, találunk itt valami kompromisszumot. És a próféta elmond még egy dolgot. Ő azt a parancsot kapta Istentől, hogy Júdeából menjen föl a nagyon közeli szomszédos Izraelbe, Bételbe, de itt ne egyen egy falatot sem, ne igyon egy kortyot sem, és ne azon az úton menjen haza, mint amin oda ment. És ezzel hátat fordít és elmegy. Ez a ne azon az úton menj haza, erre emlékezhetünk a karácsonyi történetből, a karácsonyi három királyoknak adatik egy ilyen látomás. Ne azon az úton menjetek haza, amin jöttetek. És ez az a pont, ahonnan már olvasom az ige hirdetés alapigéjét, melynek alapján a mindenható Isten üzenetét kívánom hirdetni előttetek. A királyok első könyve 13. fejezetéből a 11. verssel kezdődő hosszabb szakasz. Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek a fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak. Apjuk pedig megkérdezte tőlük, melyik úton ment el? Fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el az Isten embere, aki Júdából jött. Akkor ezt mondta a fiainak, nyergeljétek föl a szamaramat. Azok fölnyergelték a szamarát, ő pedig elnyargalt rajta. Elment az Isten embere után, és rátalálta, mint egy cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle, te vagy-e az Isten embere, aki Júdeából jött? Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta neki, jöjj haza velem, és egyél kenyeret. De az így felelt, nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet veled. Mert ilyen parancsot kaptam az Úrtól, ne egyél ott kenyeret, és ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen oda mégy. De a másik ezt mondta neki, én is olyan próféta vagyok, mint te. És egy angyal így szólt hozzám az Úr parancsára, hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. Így hazudott neki. Az pedig visszatért vele, evett kenyeret és ivott vizet annak a házában. Még az asztalnál ültek, amikor az Úr igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt. És így kiáltott az Isten emberének, aki Júdából jött. Így szól az Úr, mivel ellene szegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg azt a parancsolatot, amelyet Istened az Úr adott neked, hanem visszatértél és kenyeret ettél, meg vizet ittál azon a helyen, amelyről meghagyta neked, hogy ott ne egyél kenyeret, és ne igyál vizet. Ezért holttested nem jut őseid sírjába. Miután evett és igott, fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt. És elment, de az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellette állt. Az arra járó emberek meglátták az úton heverő holttestet, meg az oroszlánt is, amint a holttest mellette állt. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték azt. Amikor meghallotta ezt az öreg próféta, aki visszahozta az útról, így szólt: az Isten embere ez, ellene szegült az Úr szavának, ezért az Úr prédául adta egy oroszlánnak. Az rátört és megölte. Így vált valóra az Úr szava, amelyet megmondott neki. Azután így szólt fiaihoz: nyergeljétek föl a szamaramat. Föl is nyergelték. Ő pedig elment és megtalálta az úton heverő holttestet, meg a szamarat és az oroszlánt, amint ott álltak a holttest mellett. Az oroszlán nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. A próféta fölemelte az Isten emberének a holttestét, rátette a szamárra és visszavitte. Bement a városba az öreg próféta, hogy elsírassa és eltemesse. Holttestét a saját sírjába helyezte, és így síratták el: jaj, testvérem! Miután eltemette, ezt mondta fiainak: ha meghalok, engem is ebbe a sírba temessetek, ahová az Isten emberét temettük. Az ő csontjai mellé helyezzétek az én csontjaimat is. Mert bizonyosan be fog teljesedni az az ige, amelyet ő hirdetett az Úr parancsára a bételi oltárról és az áldozó halmok templomairól Samária városaiban. Eddig Istenünk írott ígéje. Egy ilyen hosszú bevezetés után térjünk rögtön a lényegre. Az első kérdés, amit ezzel az igével kapcsolatban föl kell tenni, az az, hogy miért küld Isten egy prófétát Júdából, amikor ott, Bételben lakik egy próféta? Ez az öreg próféta, aki főszereplőjévé lesz ennek a történetnek. Ő Bételben lakik, ugyanott, ahol Jeroboám megépítette az ellentemplomot. Miért kell Istennek akkor ilyen messziről, többé-kevésbé messziről valaki mást hozni? Kedves testvérek, ez az öreg ember, egyelőre maradjunk ennél a kifejezésnél, Isten kezében használhatatlanná vált. Majd látjuk, hogy ez a használhatatlanság is relatív. De nézzük csak meg, mit tudunk erről az öreg emberről a felolvasott ige alapján. Azt tudjuk, hogy nem csak ő maga mutatkozik úgy be a 18. versben, hogy én is olyan próféta vagyok, mint te, de az ige is úgy általában úgy utal rá, hogy az öreg próféta. A Biblia úgy beszél róla, hogy próféta. Legalábbis valamikor próféta volt. Valamikor szólt rajta keresztül Isten szava. Valamikor ő Istennek esetleg nagyon erőteljes és hatalmas eszköze lehetett, de ki tudja, milyen régen már nem. Jeroboám vallásreformjáról egy párhuzamos textusban, a Krónikák könyvében azt olvashatjuk, hogy amikor előkészített mindent, akkor választás elé állította a papokat és a lévitákat, a templomszolgákat. Vagy velem, vagy ellenem. Azok a papok, akik vele voltak, követték ezt a reformot, ők állást kaptak papként az újonnan épített templomok valamelyikében. Azok, akik elfordultak ettől, és bálványimádásnak tekintették, nem Istentől valónak tekintették, mint ahogy nem is volt az, ezt az egész Jósi Jeroboámi reformot, azokat a király szabályszerűen elzavarta és kiűzte az országából, és a Biblia tanúsága szerint tömegével menekültek papok és templomszolgák, léviták Judába. Ezt az öreg prófétát a király nem látta szükségesnek elzavarni. Nem zavart ő sok vizet. Igaz, nem is vett részt direkt ebben a bálványimádásban. A történet így kezdődik, hogy a fiaitól hall az egészről. Ő nem volt ott a nagy új templom felavatásán. Ő nem vesz részt ebben a dologban, de a kis ujját nem mozdította ez ellen, és egy szava nem volt ez ellen. Szeretett testvéreim, ez az öreg ember a közöny, az érdektelenség bűnében élt, sőt, valaki így mondta egyszer, meglehetősen provokatívan, de nem teljesen igaztalanul, a tolerancia bűnében. Ez az öreg ember olyan volt, mint amilyennek ma ez a világ, és hirtelen már nem 3000 éves problémákról beszélünk, a keresztényeket látni szeretné. Mi higgyük, amit hiszünk, mi akár éljük is a mi dolgainkat, és hogyha nem veszünk részt ennek a világnak mindenféle dolgában, de ne is szóljunk be. Mi szépen hallgassunk. Ne zavarjuk meg ennek a világnak a folyását a mi hitünkkel és meggyőződésünkkel és mindenféle belebeszéléssel. Hát, kedves testvérek, a probléma ott kezdődik, hogy a proféták Istentől elhívott életvitelszerű belebeszélők, akiket a kutya nem kérdez, és mégis jönnek, és azt mondják, hogy így szól az Úr. A proféták két lábon járó tanúi annak, hogy Isten maga nem közömbös. Ennek az öreg embernek ott Bételben lehetett gyakorlatilag mindegy, hogy mit csinál a király. Istennek nem volt mindegy. Istennek nem mindegy a mai napig, hogy mit csinál az ő népe. Istennek nem mindegy a mai napig, hogy kiben, miben hisz az ember. Hová helyezi reményét, vagy milyen bálványokhoz fordul. Istennek nem mindegy, hogy mit csinál az az ember, akire nap mint nap kijönti szeretetét, kegyelmét és ajándékait. Istennek nem közömbös, hogy mi hogyan élünk és mit csinálunk. Kedves testvérek, a kereszténység, a keresztény teológia, nem csak a protestáns, katolikus, sőt keleti teológia is, Jézus Krisztus három tisztségéről beszél. Jézus Krisztus, ami királyunk, főpapunk és főprófétánk. Na már, hogyha Jézus a mi fő prófétánk, akkor ez meg kell, hogy jelenjen az ő szolgálatában is. És meg is jelenik. Jézus Krisztusnak abszolút nem közömbös és mindegy, hogy a körülötte lévő emberek miben vagy kiben hisznek. Jézus Krisztusnak teljesen fontos, egy kicsit sem közömbös, hogy korának egyházi vezetői mit csináltak a mennyei atya által adott kijelentésből, törvényből és szentírásból. Gondoljuk csak végig, melyik ne ismerné a templom tisztítás történetét? Jézus Krisztus ostort von, és a szószoros értelmében szisztematikusan felrúgja a pénzváltók és mindenféle kereskedők asztalait, akik a templomba úgy behúzóckodtak. Úgy néz ez a Jézus ki, mint akinek mindegy, hogy mi folyik a templomban? Úgy néz ez a Jézus ki, mint akinek alapjában véve közömbös, hogy mit csinál az ő népe, az ő Istenének templomában? Szeretett testvéreim, Jézus Krisztusnak nem volt közömbös. Nem volt közömbös az sem, hogy az egyik ember hogyan bánik a másikkal. Olvassuk el a hegyi beszédet, ez pontosan erről szól. Olvassuk el az irgalmas samaritánus példázatát. Jézusnak nem mindegy, hogy az ember hogyan él a másik mellett. Jézusnak nem közömbös, hogy mi mit csinálunk párkapcsolatainkkal. Olvassuk el válásról, házasságról való tanítását, mert igenis belebeszélt. És még egy példa. Tudjuk, hogy mi, az Új Szövetség néhány kutatója szerint legalábbis a jézusi tanítás, az összes jézusi tanítás második leggyakrabban előkerülő témája? Pénz. Jézus egyedül szeretetről beszél többet, mint pénzről. Jézus rengeteget beszél pénzről. Rengeteget beszél anyagi javakról. Neki nem mindegy, hogy mi mit csinálunk a pénzünkkel, neki nem mindegy, hogy mi mit csinálunk az adónkkal, neki nem mindegy, adókérdésekbe is beleszólt. Neki nem mindegy, hogy mi mit csinálunk mindenfajta áldásunkkal és mindenfajta gazdagságunkkal. Jézus nem közömbös. Ezért nevezhetjük őt fő prófétának. Kedves testvérek, a prófétaság nagy kihívása, ennek az ősi, több ezer éves intézménynek a nagy kihívása itt és most egyszerűen így hangzik számunkra. Ne legyetek közömbösek. Kedves testvérek, ha a mi Istenünknek nem mindegy, hogy mit csinálnak a mi kormányaink, hogy mi folyik a bankjainkban, hogy mi folyik a házasságainkban, hogy milyen szexuális morállal él a mi társadalmunk, akkor hogyan engedhetjük meg mi magunknak azt mondani, nekem igazából mindegy. Én nem veszek részt azokban a dolgokban. Engem nem lehet rajta kapni ezen, azon vagy amazon. Idáig az öreg próféta is elment. És mégis totálisan használhatatlanná vált Isten kezében, mert hogy tovább már nem akart menni. Pál apostol így írt az Efézus beliekhez. Ne vegyetek részt a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, sőt, leplezzétek le azokat. Olvassuk el 5. fejezet. Kedves testvérek, tovább menne azonban azt látjuk, hogy még a még oly elkötelezett proféták sem engedhetnek meg kisebb-nagyobb lazaságot maguknak. Másként megfogalmazva, az Isten igéje, ha megszólal, teljes engedelmességet követel. Megdöbbentő a tragédiája ennek a fiatal embernek. Előjön a semmiből, Júdából, olyan, hadd mondjam azt, hogy prófétai potenciállal, hogy ki tudja, talán belőle még nagyobb próféta lehetett volna, mint a nagy Illésből. Elmondtam azokat a jeleket, amiket ott tett, néhány perc alatt. A tömegek szeme láttára, Jeroboám király szeme láttára. Olyan esélyei voltak ennek a fiatal prófétának, már amennyire ez emberi esély, hogy beletele szédülünk, hogyha igazán belegondolunk. Mi lehetett volna belőle, ha egyszerűen ragaszkodik tényleg mindahhoz, amit az Isten mondott neki. A király udvarában ott még ragaszkodik. Ott még visszautasítja a lakoma meghívást, ott még visszautasítja a pénzt és mindent, mondván, hogy az én Istenem azt mondta, ne egyek és ne igyak itt, sőt, menjek olyan gyorsan, ahogy lehet. Ki tudja, könnyen meg lehet, hogy Isten éppen ennek a prófétának a védelmében parancsolta ezt neki. Ne téblábolj te ott túl sokáig, nem leszel nagyon népszerű. Csak hogy jön ez az öreg ember, aki először még talán magának is hazudik, annélkül, hogy észrevenné, amikor jelen időben mondja, olyan proféta vagyok én is, mint te. Talán olyan proféta volt, de itt, amikor beszél, már nem. De hazugsága már tudatos, jól végig gondolt hazugság, amikor a már ismert válaszra ő így felel. Tudod, egy angyal jelent meg nekem, és azt mondta, Isten meggondolta magát. Ehetsz, ihatsz, na gyere, legyél a vendégem. Ami különösen veszélyes ebben az, hogy ez az öreg próféta már jó néhány órával később érkezhetett oda, mint a templomban, ebben az ellentemplomban lejátszódott jelenet. Itt ez a fiatal ember már fáradt. Nem is úton találja, hanem a cserfa alatt üldögél, és próbál összegyűjteni annyi erőt, hogy még elmenjen hazáig, ahol aztán ehet, ihat is. És végre betöltötte feladatát. Itt már fáradt. És ennek a fáradt embernek az általa jól ismert Isten nevében egy nagyon vonzó hazugságot tálal. Isten meggondolta magát, tudod? Nem kell ezt annyira komolyan venni. Na, gyere, egyél velem egyet. És itt már megy. Kedves testvérek, ennek az embernek, a fiatal prófétának itt döntenie kell, vagy ragaszkodik ahhoz, amit ő egyenesen Istentől hallott, vagy követi azt, ami ennek gyökeresen ellentmond, de ennek az Istennek a nevére hivatkozva hangzik el. Döntése nagyon rossz döntés. De mielőtt még komolyabban elítélnénk őt, egy dolgot nézzük meg. A hamis proféciáknak, a hamis profétáknak van egy ilyen majdnem általános jellemvonása. Ők mindig ott viszket, mindig ott vakarnak, ahol viszket. Az éhes embernek a hamis profécia valóban így hangzik. Isten meggondolta magát, ehet, na gyere. Jeremiás, az előbb utalt író proféták egyike. Jeruzsálemben élt már egy sokkal későbbi időszakban, amikor már Jeruzsálem is katonai fenyegetettség alatt állt, és rengeteg hamis profétával kellett harcolnia, mert hogy a rábízott isteni üzenet az ez volt, Isten nem fogja megvédeni a várost. Isten ki fogja szolgáltatni a várost az ellenségnek. Az ebben a városban élő, életüket féltő emberek, persze, hogy szívesebben hallgattak arra a több tucat hamis profétákra, akik telitorokkal hirdette. Isten megvéd, nem lesz itt semmi baj, majd az utolsó pillanatban így vagy úgy, Isten el fogja rendezni ezt a dolgot. Nem csoda, maga Jézus is ezt mondja. A hamis proféták azok, akikről mindenki jót mond. A hamis proféták népszerűek. A profétákkal bántak az ő atyáik, mutatva a jézusi generáció őseire. Úgyhogy bebörtönözték őket, és megpróbálták elhallgattatni. Kedves testvérek, hogyha megint azt gondolnák, hogy megint itt valami őségi dologról van szó, Jézus Krisztus nagyon-nagyon sokszor figyelmezteti az ő híveit. Lesznek hamis proféták. Maga a leírás, a hamis proféta klasszikus leírása is Jézustól származik. Farkasok, akik bárány bőrébe bújva férkőznek be a nyájba. Jézus írta le őket így. Az új szövetség későbbi, rövidebb kis levelei, az úgynevezett pásztori levelek, János apostol levelei, Júdás levele, Péter apostol levelei, ott az új szövetség vége felé. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogyan különböztessünk meg tévtanítókat az Isten igazságát hirdetőktől. Mert tel is tele van a világ ilyen profétákkal, mint ez az öreg ember. Isten nevére, angyalokra hivatkozva, ki tudja mi mindenre hivatkozva, amivel csak meg lehet győzni a hitet kereső, a hitében kereső embert. Mindenféle badarságot hordanak össze. De lehetőleg olyat, ami úgy telibe találja a mi rejtett álmainkat, ami félelmeinket megnyugtatja, mert azt úgy már el is hiszük, a sokkal könnyebben hiszük el, a sokkal könnyebben hiszük. Kedves testvérek, itt és most a keresztény embernek ez az egyik legalapvetőbb döntése. Annyi fajta tanítást, gondolatot, életfilozófiát tárnak elénk. Nem egy és nem kettő éppen a mi Istenünk nevére hivatkozva hangzik el. De nekünk döntenünk kell az Istentől megkapott üzenethez ragaszkodunk, amiben megbizonyosodtunk, vagy nem. A mostani ige szakasz azt mondja, azonban az engedelmesség élet vagy halál kérdése. Nem véletlenül írja Pál apostol egy fiatal gyülekezet vezetőnek, Timóteusnak hívják ezt az embert. a gonosz emberek és ámítók pedig még tovább bennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Érdemes egy mondatot szólni erről az oroszlán jelenetről. Talán kettőt. Melyik magára valamit adó oroszlán támad meg bárkit vagy bármit, anélkül, hogy széttépni, hogy megenni? Az az oroszlán, amelyiket a folyamatban megzavarnak. De az el is menekül, és az ott is hagyja a zsákmányt. Ez a mi oroszlánunk nem eszik egy falatot se, és ott áll a zsákmány mellett. Ami még megdöbbentőbb, melyik magára valamit adó szamár nem rohan el észreszejtve, amikor egy oroszlán támad? Hát feltéve, hogy lehetősége van rá. Ez a szamár órákon keresztül ott áll békésen az oroszlán mellett. Ez a fura jelenet nem csoda, hogy olyan hamar híre megy a városban. Ez a fura jelenet, kedves testvérek, megint egy jel. Itt nem egy tipikus oroszlán balesetről van szó. Ezelőtt 3000 évvel Palesztinában sok oroszlán élt még. Itt ez nem megint egy oroszlán, megint egy közlekedési baleset. Nem. Ez az oroszlán engedelmes ítélet végrehajtó. Nem egy éhes fenevad. Isten ítéletét hajtja végre, és nem csinál semmi mást. Ott áll. Nem csoda, hogy az öreg proféta rögtön ráismer. És innen ez az ember már megváltozik. Talán nekünk modern olvasóknak egy dolog hiányzik ebből a történetből. A motiváció. Mi motiválja ezeket az embereket arra, amit csinálnak? Még arra is többfajta motiváció, többfajta magyarázati lehetőség állhat elő, hogy miért akarja Jeroboám mindenképpen megvendégelni ezt a prófétát. De az sem teljesen egyértelmű, hogy végül is miért enged ez a fiatal proféta az öreg hazugságának. Tényleg elhitte, vagy egyszerűen azt mondta, hogy ennyi kompromisszumot megenged? Nem tudjuk. De ami talán a legrejtélyesebb, ez az ige egy szót nem szól arról, hogy miért olyan iszonyúan nagyon fontos ennek az öreg embernek, hogy azt a fiatalt először is megtalálja, és hogy ilyen módon csapdába csalja. Sok szép magyarázatot hallottam erre, olvastam erre készülve. Egyik szebb, mint a másik, de épp most hadd ne menjünk bele. Maradjunk azon a szinten, ahol maga a bibliai szöveg megáll. A motiváció bizonyos szempontból nem fontos. A fiatal proféta esetében egy kérdés döntő, engedelmes vagy sem? Hogy miért nem engedelmes, az nem igazán játszik szerepet. Ő hajszál pontosan tudta, hogy mit akar tőle Isten, kétsége nem volt a felől, kétszer is gyönyörűen elmondta. Ő tudta, mit akar tőle Isten. Amikor nem azt csinálta, tudta, hogy mit csinál. Itt van ez az öreg proféta, amikor már látja az ige beteljesedését, más emberré lesz. De, és itt van az a pont, ahol mégiscsak vissza kell menni, hogy mennyire használhatatlan ez az ember az Isten kezében. A fiatal proféta fölött való ítélet az ő szájából hangzik el. Isten mégiscsak úgy dönt, hogy előveszi ezt az öreg eszközt, leporolja és lepókhálózza, és megszólal rajta keresztül Isten igéje. Megint. Ki tudja, hogy mióta nem hallott, nem tapasztalta ezt az ember, akinek az élete értelmét jelentette ez valamikor. Talán évtizedeket élt prófétaként annélkül, hogy az Isten egy szót szólt volna hozzá. Vagy rajta keresztül különösen. És most mégiscsak. Kedves testvérek, ez a harmadik és utolsó üzenet. A proféta nem az az ember, akinek hatalma van Isten szava fölött. Az isteni ige nem emberi tulajdon. A proféta az az ember, aki Isten igéjének tulajdona. Még egyszer mondom. A proféta az az ember, aki Isten igéjének tulajdona. Az ige úgy tűnik ebből a történetből és a Szentírásból mindenhol, mint hogyha külön életet élne. Ebben a történetben van egy király, aki erőszakkal, majd pedig megvesztegetéssel megpróbálja elnyomni az egészet. És az ige megszólal, és beteljesedik. Van egy fiatal prófétánk, aki a másoknak való üzenetet látványosan komolyabban vette, mint a saját magára vonatkozó isteni üzenetet. És mégis az ige újra megszólal, és beteljesedik. Van egy öreg, kiégett, cinikus, semmire se jó prófétánk, és az Isten igéje mégiscsak megszólal, és beteljesedik. Kedves testvérek, a próféta történeteknek nem az a kérdése, hogy mi történik Isten igéjével. Isten igéje beteljesedik, függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk, vele vagy ellen. A kérdés az, hogy mi történik velünk. A kérdés az, hogy amikor beteljesedik az Isten ítéletet hirdető igéje, akkor az rajtunk teljesedik-e be, vagy sem. A kérdés az, hogy amikor beteljesedik az Isten kegyelmet hirdető igéje, mert hogy van olyan sok, akkor rajtunk teljesedik-e be, vagy sem. A kérdés az, amikor beteljesedik az Isten győzelmet ígérő igéje, akkor mi a vesztes oldalon állunk, vagy a győztesén. A proféta történetek kérdése nem az, hogy mi történik Isten igéjével, sőt, újra meg újra felmutatja, hogy az ige beteljesedik. Az ige tulajdonában áll az ember, nem fordítva. A kérdés az, hogy mi van velünk? Mi történik az emberrel? Mi történik fiatal és öreg prófétákkal? Mi történik energetikus és teljesen elfáradt, kiégett hívőkkel? Mi történik népekkel? Mi történik bálvány áldozati rendszereket felépítő és egy egész népet belebolondító uralkodókkal és királyokkal? Ez a kérdés. Kedves testvérek, én abban a reményben állok szószéken vasárnapról vasárnapra, hogy Isten igéje igenis megszólal rajtam keresztül, hogy Isten igéje igenis megszólal időnként annak ellenére, hogy rajtam keresztül szól. Én abban a reményben állok vasárnapról vasárnapra szószékre, hogy ez az ige rabokat ejt. Fogjul ejti az önök szívét, az önök egész életét úgy, ahogy van. Én abban a reményben hirdetem ezt az igét, hogy ebben a fogságban önök és én rátalálunk az egyetlen igazi, teljes szabadságra. Én abban a reményben állok szószékre vasárnapról vasárnapra, hogy ez az ige ugyanúgy életeket változtat meg, és elvégzi Isten egyébként nagyszerű, fantasztikus terveit. Legyen így.